Emlékkonferenciát rendeztek Bódi Mária Magdolna vértanú örökségéről 2024. áprilisában Veszprémben. A következő percekben Kovács Gergely posztulátor a konferencián tartott előadását hallhatják arról, hogy a korabeli püspökök milyen fontos szerepet játszottak a kanonizációs eljárásban.
Kedves érsekatyák, kedves atyák, hölgyeim és uraim! Valóban, hogy a bevezetőben elhangzott, a 20. századi boldoggá és szentavatási eljárásokban nagy változást jelentettek Szent II. János Pál pápa Divinus Perfectionis Magister kezdetű apostoli konstitúciója és a szentavatási dikasztérium ez alapján kibocsátott részletes szabályai. Az ő jóváhagyásával jelent meg az a szabálygyűjtemény, mely gyakorlatilag ennek a pápai rendelkezésnek a végrehajtási utasítása a püspökök és munkatársaik számára. A régi és az új eljárásrend alapvető szemléletbeli változást hozott a II. Vatikáni zsinatnak az egyház felépítésére, valamint az életszentségre vonatkozó tanítása alapján. Ennek egyik legfontosabb megnyilvánulása, hogy míg 1983 előtt a helyi püspök pápai jogon és csak egy előzetes informális eljárás lefolytatására volt felhatalmazva, addig az új előírások saját jogon az illetékes főpásztorra bízták a boldoggá és szentavatási eljárások elindítását, és a jelöltek vértanúsága, életszentsége, ma már életfelajánlása is, vatikáni értékeléséhez szükséges teljes vizsgálati anyag összegyűjtését. Ez egy nagyon nagy felelősség. A változás jelentős mértékű egyszerűsítést is jelentett 1983-ban, ezért örömmel alkalmazták. Az átállást segítette a Szentavatási Dikasztérium 1984 és 2020 között stúdium elnevezéssel 26 alkalommal meghirdetett intenzív posztulátorképző továbbképzése, amelyen én is részt vehettem. Ez az új és napjainkban is érvényes eljárásrend nagy mértékben segítette a II. Vatikáni zsinat tanítása alapján II. János Pál pápa legfőbb pásztori szolgálata egyik legfontosabb tanításának megértését, miszerint az életszentség ajándék, nem kiváltság, és mindannyian meghívást kapunk az életünk megszentelésére. Az eljárásrend 20. századi jelentős változása nehéz feladat elé állította azoknak az ügyeknek a felelőseit, melyeket még 1983 előtt indítottak el, hogy mit és hogyan lehet hasznosítani a korábbi vizsgálati anyagokból. Számunkra is ez volt a Bódi Mária Magdolna ügy egyik alapvető szakmai kérdése. Ezen a téren a vatikáni kapcsolatokat szabadon gyakorló helyi egyházak a 80-as években nagyon sok segítséget kaptak a dikasztériumtól. A Magyar Egyház szentszéki kapcsolatai azonban korlátozottak, és államilag szigorúan ellenőrzöttek voltak a kommunista diktatúra idején, ezért a kanonizációs ügyek egy-két kivételes és részleges előrehaladástól eltekintve gyakorlatilag megrekedtek. A rendszerváltozás jelentős változást hozott ezen a téren is, sorra indultak új eljárások, az új szabályok kezdetben kissé nehézkes alkalmazásával. Hosszú évtizedek után az első beatifikációra 1997-ben kerülhetett sor, a Bódi Magdihoz hasonlóan szintén orosz katonák által lelőtt boldog Apor Vilmos vértanú gyűrű püspökére, akkor még Rómában. A második boldogavatás 2003-ban a máig egyetlen lezárult magyarországi hitvalló ügy Batthyány Stratmann Lászlóé volt. Az ő esetében merülhetett volna fel először az a szakmai kérdés, amire már utaltam, hogy mit kezdjünk az új szabályok között a régi vizsgálati anyagokkal. Csak hogy az ő szombathelyi egyházmegyei anyaga az akkor illetékes bécsi főegyházmegyében elkallódott. A másik ilyen magyar vonatkozású kanonizációs ügy a 20 éve boldogávatott IV. Károly, utolsó magyar király és ausztriai császár eljárása volt, amit volt lehetőségem közelről megismerni. Ez egy nagyon jó példát jelentett arra, hogy az 1983 előtti szakmai anyagokat hogyan lehet beépíteni az új szabályok alapján szerkesztett dikasztériumi vizsgálati összegzésbe a pozícióba. A boldog kárügy tanulságai számomra akkor váltak nagyon hasznossá, amikor 2010 és 2016 között Bódi Magdi, 2012 és 2016 között pedig Hám János hitvalló szatmári püspök eljárásaiban püspöki szakértőként közreműködtem. Ezekben az ügyekben ugyanis a régi szabályok szerint nagyon hamar és nagyon gondosan lefolytatott tanúkihallgatások óriási kincset jelentettek, a vértanúság, illetve az életszentség minél teljesebb rekonstruálása és dokumentálása szempontjából. A Bódi ügyben három jelentős történeti értékkel rendelkező forráscsoportból dolgozhatott egyrészt a Szentivatási Bíróság, másrészt, és ez az eljárásnak nagyon fontos döntése volt, a Történész Bizottság is. Az egyik Mindszenty József hitvalló veszprémi püspök által 1945. augusztus 1-én indított félhivatos eljárás tanú kihallgatásai, a második az 1947. április 25 és 1950. június 6 között lefolytatott úgynevezett előzetes eljárás, 1952. februárjában a kommunista hatóságok elől elrejtett, és ahogy erre Márfigyula érsekatya utalt, 2010-ben a veszprémi Szent Mihály plébányai rejtekhelyen megtalált iratanyaga. Végül a harmadik, a posztulátori irattár 1945-52 között keletkezett vonatkozó része, mely 1983-84-ben került a püspöki levéltárba jobb idők számára felirata szerint. Mostani előadásomban három nézőpontból szeretnék izgalmas betekintést nyújtani e korai vizsgálati anyagok gazdagságába, egyrészt szakmai, másrészt tartalmi, harmadrészt pedig általános szempontból. Az első a tanúkihallgatások megkezdése, különös tekintettel Isten tiszteletre méltó szolgája Mindszenty József kezdeményező szerepére. Idén jubileumi év keretében ünnepeljük Mindszenty József veszprém püspöki kinevezésének 80. évfordulóját, a Diána püspökké szentelésének legszebb képe. 19 hónapos püspöki szolgálatából több mint 4 hónapot töltött nyilasfogságban. Április 1-én szabadult, de a hazajutás szervezése és nehézségei miatt csak április 20-án foglalhatta el újra püspöki székét. Alig, hogy értesült Bódi Magdi hitvalló haláláról, kinevezte Orosz István fűszőgyártelepi plébánost a lehetséges szentatási ügy posztulátorává, és Temesi József irodaigazgatójával együtt megbízta őket egy előzetes, tájékozódó tanúkihallgatás lefolytatására. Erre 27 konkrét kérdés megfogalmazásával április 24-én került sor, és itt rögtön álljunk is meg egy pillanatra. Mert ahogy ezt most mondom, ez mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hazajött, intézkedett, ám ahogy ez ma sem ilyen egyszerű, akkoriban még százszor bonyolultabb volt, és százszor meg is gondolta egy püspök, hogy belekezde egy ilyen átláthatatlanul bonyolult eljárásba. Mindszenty püspököt sem ez nem zavarta, sem az éppen csak véget ért világháború húsba vágó körülményei, és mindössze egy hónappal voltunk akkor a vértanúságot követően. A szándék egyértelműségén kívül volt még egy fontos szempont, ami a gyors eljárást indokolta. Magdi munkahelyén a munkatársak foglalkoztatásának ellehetetlenülése, az elköltözésük és ezzel együtt a sokkal nehezebb elérhetőségük veszélye. Mindszenty ezért 1945. augusztus 1-én eljárási szabálytalanságokkal ugyan, de püspöki határozatban rendelte el egy szentivatási bíróság felállítását, és az előzetes informális eljárás mielőbbi lefolytatását. Ebben a már említett Mészáros Tibor, a későbbi egyik legközelebbi munkatársa is helyet kapott, akkor mint püspöki levéltáros, aki fűszfő gyártelepi káplán korában személyesen is ismerte Magdit. Szeptember 1-én a bíróság közül azok, akik bírták a Veszprém Litér távolságot gyalog oda-vissza, azok részt vettek a második tanúkihallgatáson, és összesen 13 személyt hallgattak meg. Az az érdekes ebben, hogy ez az előzetes kihallgatás, ez a mi eljárásunkban, a jelenleg is folyó eljárásban, a történész szakvélemény dokumentációjába kerülhetett bele, és 5 személynek csak itt, csak ebben az anyagban maradt meg a vallomása. A kihallgatási kérdésekről néhány érdekes információ szakmainak tűnik, de túlmutat a szakmai szempontokon. Én ezeket nagyon szeretem, mert bámulatos teológiai tudás, gondosság és hitbeli érzékenység jellemezte a régi eljárások kérdőíveit. Ezeket mindig szerettem tanulmányozni, sokat segítettek a mai kérdéseknek a megfogalmazásakor. Esetünkben 1945. áprilisában Bódi Magdi édesapjának a házában az előbb említett kihallgatás 27 célzott kérdéssel dolgozott, melyek gyakorlatilag mind a vértanúság körülményeire vonatkoztak. Szeptemberben kérdések nélküli, szabadon megfogalmazott vallomásokat rögzítettek, és már ezután elkezdett formálódni az az először 95, aztán 112, végül 130 cikkely, melyet hivatalosan 1946. november 1-én terjesztett a bíróság elé a posztulátor. Ezt aztán a Bánás László és Badalik Bertalan püspök idején 1947 és 49 közötti tanúkihallgatásokhoz átdolgozva használták fel. Akkoriban a posztulátor feladata volt az, hogy előterjessze ezeket a cikkelyeket, vagyis az ügyre vonatkozó bizonyítandó állításokat. És a bíróság ezekhez fogalmazott meg konkrét személyre szabott kérdéseket. Ma már ez nem így van, a posztulátor ebben nem folyhat bele, a kérdéseket fogalmaz meg a Szentoltási Bíróság. És csak zárójelbe utalok rá, hogy újabban, mármint a 83-as törvénykezést követően voltak idők, amikor ezeket a kérdéseket elhagyták, ami sajnos úgy teret engedett olyan általánosságoknak, ájtatos megfogalmazásoknak, amiből pont a konkrétumok hiányoztak a bizonyító eljárásban, úgyhogy a dikasztérium ennek a szokásnak gyorsan véget is vetett. Tehát kellenek a kérdések. Az eljárás mai, tehát 2023-ban véglegesített vatikáni szakanyagában a pozíció nevű dokumentumban, ami egy vaskos kötet, három rész, az általános bevezető, az információ című érdemi összesítés és a tanújellegű bizonyítékok átfogó elemzése is megemlíti a Mindszenty József által lefolytatott első félhivatalos eljárást, és nagyon nagyra értékelte ennek az anyagát. 1945-ben még csak ebből az eljárásból volt érzékelhető, hogy Mindszenty püspök számára lelkipásztori és történelmi szempontból mennyire fontos Magdi vértanúsága. Alig, hogy esztergomi érsek lett, és ezzel együtt Magyarország hercegprímása, nem túlzás azt állítani, hogy Magdi tanúságtétele inspirálta arra, hogy szorgalmazza mind az esztergomi főegyházmegyében, mind a püspöki karon keresztül az egész országban a kereszténység magvetésének számbavételét, az új magyar vértanú történetek összegyűjtését és gondos megőrzését. Ez pedig az ősegyház mártír kultuszára irányítja a figyelmünket, mely a katolikus egyház két évezredes szenttiszteletének az alapjául szolgált. Itt a képen néhány érdekesség, a baloldali Manteletta nevű ruhája, az a kútvölgyi engesztelő kápolnában maradt fenn, a jobboldali püspöki palástja az esztergomi főszékesegyházi kincstárban, mert hogy ezt használta esztergomi érsekként is, és a középsőn őt magát látjuk egy másik kislány köszöntésével, ott pedig annak csak egy ilyen apró érdekessége, hogy az a kabátszerű öltözék, na egy ilyenbe vitte előtt, amikor a nyilasok letartóztatták, a rendőrség őrizetbe vette, egy ilyen ruhát viselt. Mert ez sokáig nagy kérdés volt, hogy mise ruhába, palástal, hát nem, tehát egy ilyen püspöki öltözet volt rajta. Második része ennek a régi anyagnak a számbavétele, az előzetes eljárás tanúvallomásainak értékelése, ez tehát már nem a Mindszenty atya által jelzett, hanem az 1947 és 50 közötti. Említettem már, hogy Mindszenty püspök félhivatalos eljárásának anyaga a történész szakvélemény dokumentációján keresztül lett a vatikáni szakanyag része. Nem így ez a szabályos és befejezett előzetes eljárási anyag, melyet 23 tanúvallomást gyűjtött össze. Ezek lettek, ezek a vallomások a Bódi ügy első számú tanújellegű bizonyítékai, ezért érdemes kicsit közelebbről megismerni ezt a jelentős vizsgálati anyagot, mely az 1952-es elrejtésének köszönheti egyáltalán a megmaradását. Itt zárójelben egy érdekesség, hogy a latin fordítása akkor elkészült, de Rómába már nem jutott. Ellentétben például a Hám János üggyel, ott nem csak a latin fordítás készült el, de eljutott Rómába is, tehát ott az két példányban megmaradt számunkra, a római és az egyházmegyei egyaránt. A legközelebbi családtagok, munkatársak, ismerősök, barátok, előjárók és lelkipásztorok vallomásai, anélkül, hogy a részletekbe belemennék, egyértelműen bizonyították Magdi erényes családi és vallási életét, szüzességi fogadalmát, evangelizációs és karitatív tevékenységét, a vértanúságra való készségét, és ami a legfontosabb, a keresztény értelemben vett vértanúság megvalósulását. A keresztény értelemben vett vértanúság feltételei kettősek, az üldözőre és az üldözöttre egyaránt vonatkoznak. A krisztusi hit vagy erkölcs elutasítása az üldöző oldaláról, itt a mindankor mintapéldát Krisztus keresztáldozata jelenti, illetve az életáldozat tudatos és önkéntes vállalását az üldözött részéről, és ennek a döntésnek a hitvalló jellegét, krisztusi megbocsátó lelkületét, keresztény értelemben vett vértanúság csak és kizárólag szeretetből történhet. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, mert ez a vértanú tiszteletnek egy nagyon fontos öröksége. Ennek megfelelően a vértanúságra vonatkozó szentevatási eljárásokban kiemelten vizsgáljuk egyrészt a gyilkosság részletes körülményeit, lefolyását, megvalósulását, másrészt az üldöző és az üldözött hozzáállását, viselkedését, magatartását. Ezt olaszul martírio materiálénak és martírio formálénak nevezzük, ami magyarul lefordíthatatlan, mert ha anyagi vértanúságról és formális vértanúságról beszélnék, az egyik kevésbé jelentene valódi vértanúságot, mint a másik. A Bódi úgy előzetes eljárása 23 tanúvallomást tartalmaz, ezek közül egy kivétellel mindnyájan elsőrendű szemtanúk voltak. A szemtanúk jelentősége a kanonizációs ügyekben mindig is kiemelkedően fontos volt, ma is az, akkor is az volt, amikor még nem volt történész szakértői vizsgálat, tehát ezek elsőrendű bizonyítékok. A szemtanúk jelentősége kiviláglik, ha annyit elárulok, hogy a legfiatalabb 17, a legidősebb 73 éves volt. Többségük középkorú, közülük 5 papi személy, és 5 konkrét szemtanúi voltak a vértanúságnak. Ez nagyon nagy számot jelent. Az új előírások szerint 2011 márciusa és 2016 októbere között már általunk lefolytatott egyházmegyei vizsgálat további 5 szemtanút hallgatott ki Bódi Magdi életéről, és további 13 személyt az életszentség és a vértanúság híréről. Utóbbiak között 6 papi személy volt, köztük 2 püspök, Paskai László korábbi veszprémi püspök és Seregi István egri érsek. Így tehát a szemtanúk száma 5 plusz 22 plusz 5, ez nagyon soknak számít, nagyon jelentősnek. A vértanúság történeti értékkel rendelkező teljes rekonstruálása az előzetes eljárás tanúvallomásainak és a történész bizottság részletesen dokumentált szakvéleményének együttesen volt köszönhető. Ez utóbbi összeállítása során 3 szempontra törekedtünk. Egyrészt minél kevesebb, de annál jobban érthető rész mutassa be a kort és az ügy általános szempontjait. Zárójelben csak annyit, hogy tehát Rómában már kicsit unták a kommunista egyházüldözés és diktatúra bemutatását, mert azt már minden magyar ügy elején több száz oldalban megismerhették. Ettől megkíméltük őket, és ennek nagyon örültek. Másrészt, hogy minél nagyobb részt szenteljünk Bódi Magdi személyiségének, erénygyakorlása és vértanúsága bemutatásának, történettudományi szempontból, tehát nem teológiai megközelítésből. Végül, hogy mértéktartó terjedelemben egy jól rendszerezett és könnyen kezelhető szakmai elemzést kapjunk, hiszen Marinelli asszony is nagyon jól tudja, hogy Olaszországban sziesztázni kell, tehát nem szabad túl hosszú eljárási anyagot prezentálnunk. E 3 szempont indokoltságát visszaigazolta számunkra, hogy a teljes szakvélemény a vatikáni szakanyag a pozíció része lett, az első szótól az utolsóig. Aki jól figyelt, egy furcsaságra is felfigyelhetett, mintha én tévesen az életszentség híréről és az erény gyakorlásról is beszéltem volna, miközben Magdi ügye, mint tudjuk, vértanú besorolású. És ez az utolsó sajátos szépsége ennek a több lépcsős, de nagyon teljes eljárásnak, hogy a 2010-es évekre Magdival kapcsolatban nem csupán a vértanúság, de az életszentség hírét és megvalósulását is kellő mértékben dokumentálhatta a lefolytatott egyházmegyei vizsgálat, és ez a vatikáni szakanyagban is nagyon hangsúlyosan szerepel. Csak utalásképpen, hogy a pozíció a 100-tól a 147. oldalig foglalkozik a vértanúsággal, 148-tól a 180-ig a hősies erénygyakorlással, Itt csak ezt felsorolom, mert nem biztos, hogy mindenki. Lehet, hogy van egy-két valaki, aki nem tudja. És érdemes felsorolni már így lelki tapasztalat szempontjából is. Tehát ugye ezek az erények, az isteni erények, a hit, remény, és az Isten, illetve a felebarát iránti szeretet, a sarkalatos erények, az okosság, az Isten és felebarát iránti igazságosság, a mértékletesség és az erősség, és végül az evangéliumi tanácsok, ezeket tudjuk, de Magdi esetében még foglalkoztak az alázatossággal is. És harmadrészt, tehát még nem ért véget ez a téma a pozícióban, mert a 181-től a 200. oldalig nem csak a vértanúság, de az életszentség hírével is foglalkozik a szakanyag, valamint az égi közbenjárásának a jeleivel. Ha jól meggondoljuk, és jól megnézzük ezt a képet, akkor Magdi Istennek szentelt életéből ezek a vizsgálati szempontok egyenesen következtek. A 16. Benedek pápa, ez a kedvenc képem, 16. Benedek pápa tekintélyével megerősített 2007-2008-as Sanctorum Mater kezdetű szentivatási instrukciónak és az általa óhajtott dikasztériumi gyakorlatnak kimondottan az volt a célja, hogy a II. János Pál pápasága alatt elég jelentősen megnövekedett ügymennyiség ne okozhassa a vizsgálatok minőségének a romlását. Erre voltunk maximális tekintettel a Bódi ügyben, és ennek gyümölcseit tapasztalhattuk a közelmúlt és reményeink szerint április végi egyhangú dikasztériumi döntésekben is, Istennek hála. És ennek a témának a végén nem hagyhatom ki azt a döbbenetes számot sem, hogy a Bódi ügy 7 veszprémi főpásztort fogyasztott. A 2 tisztelendő jelenlévőt, akik a legtöbbet tettek és teszik a boldogavatásért, 4-et már említettem, köztük Paskai Lászlót őt tanuként, egyedül Szendi József neve nem hangzott el általam még, de így akkor teljes a sor. 7. Hát ez a mai eljárásokban ez egy döbbenetes szám. Azért a legtöbb eljárásnak ezt nem kívánom, de a mi esetünkben nagyon szép. Szép és teljes. És végül a 3. szempont az ügy egyház történeti lelkipásztori és közösségi jelentősége. A Bódi ügy jelentőségét én elsőként abban szeretném megragadni, ami számomra a legnagyobb személyes élménye is volt a közösen lefolytatott eljárásnak, a jelölt teljesen jelentéktelen személye. És ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom. És az, hogy ez a kis szenterézi kicsinség egy hitet és erkölcsöt nagyon megpróbáló időszakban, egy rendkívül elmaradott szociális közegben, de egy nagyon intenzív és életszentségre törekvő egyházközösségi háttér mellett a hűség és a bátorság csodáját teremte. Magdi életminőség választása és Krisztus melletti döntése tényleg életre halára szólt, és vértanúsága lelki örökségének is kegyelmi és történelmi igazságtételi hatása dimenziója van. E 2 dimenzió megkülönböztetése nagyon fontos, mert az elrejtett előzetes eljárási anyag elsősorban nem azt a plébánosi jóslatot teljesítette be, amit akkor megfogalmazott titokban az elrejtője, hogy majd bomba hír lesz a Szovjetunió és embertelen módszerei ellen, hanem azt, amire Mindszent József hitvalló veszprémi püspök is ráérzett, és ami túlmutat a történelmi korokhoz kapcsolódó szempontokon, önmagán is túlmutat, hiszen nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Bódi Magdi vértanúságának és égi közbenjárásának híre, amiről Nagy Brigitta kolléganőm fog előadást tartani, papi szerzetesi körben terjedt először, és a hozzá közel álló fiatalság körében. Magduska, nagyon szeretem becenében szólítani a jelölteket, abban a társadalomban egy senki volt, idézőjelbe. Fiatal életének feláldozása mégis ismertté tette őt egyre szélesebb körben. A II. Vatikáni zsinat bevezetőnben említett tanítását jól szemlélteti az ő rövid élete is. Az Úr Jézus minden tökéletesség isteni mestere, divinus perfectionis magister és példaképe, minden egyes tanítványát együttesen és egyénenként különbségtétel nélkül hívja az életszentségre, amelynek ő a szerzője és bevégzője. Krisztus ugyanis az Isten fia, akit az Atyával és a Szentlélekkel egyedül szentnek ünneplünk, mennyasszonyaként szereti az egyházát, önmagát adta érte, hogy megszentelje azt. Bódi Magdi élete és vértanúsága egy jel, egy csodás jel, aki és ami Istenre mutat a világtörténelem egyik borzalmas időszakában. Az ő mielőbbi boldogavatása erőforrást jelenthet, és kegyelmi gyümölcsöket hozhat számunkra ma is, segíthet a mindennapi küzdelmeinkben, a mindenkori ember egyik legnagyobb kísértése az elitizmus ellen, ami magyar és világegyházi szinten segíthet bennünket megérteni, befogadni és tettekre váltani Ferenc pápa legfőbb pásztori szolgálatának egyik tanítását, de még egy másikat is, a nők fontos szerepéről egyházunkban. És segítheti a mai fiatalokat, akik az életdöntések meghozatalában nagyon komoly nehézségekkel kénytelenek szembenézni, pedig ez szó szerint életbe vágóan fontos az életük alakulása és minősége szempontjából. Bódi Magda életét köszönöm Istennek, ma valóban kellenek ilyen eszmények, áldását küldi Mindszenti József. Írta már bíboros korában Orosz Istvánnak az első bódi életrajzot megköszönő levelében. Ilyen hiteles, személyes, eleven és aktuális eszményképek. Isten nagy ajándékának tartom, hogy a közelmúlt magyar boldogavatásai tele vannak fiatalokkal, Salkaházi Sárával, Brenner Jancsival, Sándor Pistával. Ezért lesz Bódi Magdi reméljük közeli boldogavatása is kiemelkedő közösségi esemény. Egy ide kapcsolódó és számomra nagyon kedves Mindszenti idézettel szeretném megköszönni a türelmet, figyelmet, és ezzel zárni az előadásomat. Isten fiatal, övé a jövő, ő nem csak a múlt, a hagyományok, a valamikori nagyságok tudója vagy féltékeny vigyázója, hanem az újnak, a fiatalnak, a holnapnak az előhívója, egyénekben és népekben, akik nem adják föl magukat, ezért nincs helye a csüggedésnek. Amen.
Kovács Gergely posztulátor előadását hallhatták arról, hogy a korabeli püspökök milyen fontos szerepet játszottak a kanonizációs eljárásban. A boldoggá avatott munkáslány örökségéről szóló konferencia 21 óra után folytatódik.